Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fodor Endre vagyok, a Szeretet Öröme, Beszélgessünk a Családról című sorozat szerkesztője. Folytatjuk a beszélgetést Bíró László katolikus tábori püspökkel, immár volt családügyi referens püspökkel. Tartalmas rádiózást kívánok a következő percekben. Hetét tartjuk ebben az esztendőben is. Köszöntelek, Atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Köszöntöm a Mai Rádió hallgatóit is.
Mi a véleményed, és hogyan látod a család szerepét? Többször beszéltünk már erről, de azt hiszem, hogyha valamikor, akkor most kétszeresen is igaz az, hogy a család szerepét a társadalomban erősítenünk kell. Szóval, hogyan látod a család szerepét ma 2021-ben?
Ugyanúgy, mint a teremtéskor. Tehát nyilvánvaló, nem is egyszerűen szekularizált világ vesz bennünket körül, hanem egy világ kezd kibontakozni körülöttünk, amely szeretné lebontani azokat az építőköveket, pilléreket, amelyek tartják a társadalmat. Egy destruktív törekvés van, ugye Amerikában is, vagy anarchista törekvés, ami átterjed Európára is. Most ebben a társadalmi légkörben mit kell tennünk? Én azt gondolom, nagyon tisztán kell látnunk, hogy a család, a házassága nyugvó család, az megelőzi a társadalmat. Fölötte áll minden társadalomnak és államnak. Amikor a Szentírás azt mondja, hogy kezdetben megalkotta az Úristen az embert, férfinak és nőnek alkotta, akkor ez a kezdetben szó, ez izgalmas. Azok, akik lebontják ma a házasság intézményét, a család intézményét, azok nem tudják azt, hogy a házasság a pillére a társadalomnak, az államnak. És ha ezt kikezdi, akkor minden összedől, mert alapjában rendíti meg a társadalmat. Tehát szoktam mondani, hogy az ideológiákkal nem kell küzdenünk, mert az ideológiák azok önmagukat falják föl. Még az ideológia az nem a valóság talaján áll. A Biblia pedig a valóság talaján áll.
Atya, legyünk őszinték, nagyon sok ember nem a valóság talaján áll.
Hát igen, ez az ideológia. De viszont aki nem a valóság talaján áll, az iszap lehúzza. Én múltkor valamelyik kolléga idézte egyik ilyen afrikai mesét, ahol a majom utána szalad a banánnak a pocsolyába, és eltűnik a pocsolyába, és a majom barátja kint szaladgál a parton, és mondja neki, kapaszkodj a hajadba, és húzd ki magad. És hát először, mintha menne is, de hát elsüllyedt. És a végén már csak egy kézlátszott pár szőszálló, vagy hajszálló, és eltűnt a majom a banánjával együtt. A hamis ideológiára építő, a tévedésekre épülő gondolkodás, az mindig összeroncsol ma körül mindent, az ideológiát vallót is összeroncsolja, és idegbeteggé vagy kórossá teszi. Tehát én nagyon jól emlékszem arra az előadást egy nemzetközi konferencián, az előadó arról beszélt egy órán keresztül, hogy az ideológia az nem a valóság talaján áll, a Biblia, amit eldobunk, egész Európa, mégis, a Biblia pedig a valóság talaján áll. Tehát nagyon fontos ebben a nagyon ingoványos társadalomban a szilárd talajra állni.
Kinek a felelősségéről beszélünk, Atya? Én azt gondolom, hogy persze az egyház felelős, a kormány felelős, az egyszerű emberek felelősek, ha egyáltalán felelősökről lehet beszélni. A mai világban, már többször beszéltük, ez az egoista, énközpontú világban, az egyes embereknek kell felismerni azt, hogy közösségben tudják csak megvalósítani önmagukat,
pontosan,
és közösségben
pontosan,
tudnak teljessé lenni?
Pontosan. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan anarchista törekvés közepette, amely a társadalom építő elemeit bontja le. Nekünk fontos összekapaszkodnunk, és közösségeket alkotni. Tehát még ők struktúrát bontanak, mi struktúrát építünk, nem valaki ellen, hanem önmagunkért, hogy a Szentírás igazsága az megmaradjon. Szóval kell ebben a nagy erejű sodrásban, ami szekularizációnak szokás nevezni, sok mindennek szokás nevezni, kell, hogy ebben a nagy erejű sodrásban összekapaszkodjunk. Sokszor elmondtam ezt a képet az isonzói harcokról. Amikor az olaszok látták, hogy a monarchia legyőzte őket, és vonultak vissza, akkor a Piave folyónak a partját átvágták, és ráeresztették a vizet a monarchia seregére. És egy magyar parancsnok, fölismerve a helyzetet, és látta az áradó vizet, fölkiáltotta a katonáknak, napi parancs, fogjátok meg egymás kezét. És az átvágott gát vize hamar átfolyt egymás kezét fogó katonákon, és túllélték ezt a hatalmas vízáradatot. Ha nem fogtál volna meg egymás kezét, egyenként minden sodródott volna a vízben, és megfulladt volna.
Kezdjünk a női szereppel, atya, a nő, a feleség, az anya szerepével.
Hadd kezdjem a fordítottjából. Ugye sokszor beszélünk arról, hogy apa nélküli társadalom. Szóval az apa tekintélye hol kezdődik? A házasságnál. Hogy a feleség, az édesanya hogyan várja és fogadja az édesapát. Ott kezdődik a nőnek a szerepe. Hogy a családban meglegyen az egység, először a házasságnak kell erősnek lenni. Az apa tekintélye, ugye szoktuk mondani, hogy az apa hiánytól megsebzett társadalomban élünk, de a valóság az, hogy hol kezdődik az apa tekintélye. Az apa tekintélye az kezdődik az édesanyánál.
És azt mondod, atya, hogy az apai tekintély megtestesülésétől függ, vagy ott kezdődik az anya szerep, még akkor is ezt mondod, hogy egy picikét fölcserélődnek olykor-olykor a szerepek?
Igen. Azért Rembrandtnak van az a gyönyörű festménye, ugye a tékozó fiú édesapjáról, aki várja haza a fiát. És úgy festi meg az édesapát, hogy az egyik kéz az egy női kéz, a másik kéz férfi kéz. Rembrandt annak idején már ráérez arra, hogy az igazi apaságban, most apaságban beszélek, van egy férfi és van egy női szerep. És talán a női szerepnek a fontossága az, hogy az édesapád tekintélyé emelje és kiegészítse az édesapa tekintélyét a maga női gyengétségével. Én valahol nem tudom elválasztani a nőt és a férfit a házasságban. Nem hiába hangsúlyozza a Szentírás, hogy a kettő egy lesz. Ez egy nagyon-nagyon mély látású kijelentés. Ha mennél idősebb az ember, annál inkább úgy beleérez ezekbe az ősi archaikus képekbe, ennek a mélységébe. Tehát mennyire együtt van a női meg a férfi szerep. Szóval van egy fejemben egy emancipáció, ami nem a mai felszínes és férfi ellenes magatartás, hanem tényleg a férfi és a nő egységén nyugszik. Ugye ez ad tekintélyt az apának, de ez az tekintélyt az édesanyának is.
Én kicsit azt veszem ki a szavaidból, hogy úgy látod a mai társadalmat, minthogyha inkább az apai szerepnek a jelentősége csökkenne, vagy csökkenni látszódik.
Igen, tudod, egy parlamenti képviselő mondta egyszer, hogy akkor valami nagy ilyen hatatári volt a női egyenjogoság körül a parlamentben, azt mondja, tudod, most már lassan oda jutunk, hogy a férfi szerepet kell védeni, mert a női már annyira meg van védve, hogy a férfi már labdába se rukkal. Szóval én azt gondolom, hogy kell beszélni a női szerepről, a férfi szerepről, de azért, ahogyan az Úristen megálmodta a házasságot, az egymást kiegészítő ugye valóság, és egymás gazdagító valóság, és ebből nő ki egy egészséges gyermek.
Persze, értem különben a szabad. Nem mehetek el amellett a kérdés mellett, hogy mind a mellett, hogy az apa és anya szerepet, a férj és a feleség szerepet betöltik, azért többágú, hiszen gondoljunk az édesanyára, hogy legyen nő, legyen feleség, legyen anya, legyen egy dolgozó ember. A férfi szerepből, hogy ellássa a munkáját, megfeleljen a munkáján, de jusson idő a családjára is, jusson idő a gyerekére is. Tehát többféle elvárásnak kell megfelelni, nagyon összetett, és azt gondolom, hogy minél inkább halad előre az idő, annál inkább összetettebbé válik ez.
Igen, arra is gondolok, hogy ezek a szerepek nem a múltat sírjuk vissza, de a nemi szerepeknek a tisztázása és tisztánlátása nagyon fontos. Nem hiába írja az Efezusi levél, hogy a férj ura az asszony. Mert itt nem egy patriarkális társadalom visszasírásáról van szó, mert Pál azt is mindjárt hozzáteszi, a férj pedig úgy szeresse feleségét, ahogyan Krisztus az egyházat. Itt nem a múlt visszasírásáról, nem egy ilyen patriarkális társadalomnak a nosztalgiázásáról van szó, hanem amikor helyére kerül egy társadalomban a férfi szövés.
Én egyetértek ezzel, atya, csak most a hallgatók oldaláról közelítve meg ezt a kérdést, és mint apa is mondom neked azt, hogy nagyon nehéz letisztázni ezeket akkor, amikor tényleg annyi impulzus éri az embert, és annyi felé meg kell felelni, és néha az ember elveszik, hol az egyik, hol a másik irányban megfelelésben.
Tudod, éppen a talán múlt vasárnap volt az evangélium, mikor Jézus ugye Simon anyósát meggyógyítja, aztán sok beteget meggyógyított, és akkor hajnalán föl kell, kimegy egy magányos helyre, hogy imádkozzék. És akkor az apostolok szólnak neki, hogy mester, a tömeg kint áll és keres. És ott vannak a betegek. Azt mondja, hogy menjünk el egy más helyre, mert nekem másot is hirdetni kell az evangéliumot. Tehát magyarul Jézus nem a munka irányította, hanem ő szabályozta a munkát. Tehát nem a farok csúválta a kutyát, hanem a kutya a farkát, csúnyán fogalmazva. De ebben néha gyengék vagyunk. Tudom, hogy nagyon nehéz, de te azért, ahogy a Jézus kimondja, hogy most odébb kell mennünk, úgy néha nekünk is meg kell tenni egy ilyen minta apaképpelhez, hogy nem akarom mondani az életének a méltóságát, közismert emberről van szó, hogy a hivatalában nagyon magas beosztású ember volt, és mindig fogadások voltak este, és mondta, hogy neki haza kell menni, mert a felesége várja. Először, hogy megmosolyogták, aztán később kezdtek hozzászokni a munkatársok, hogy az otthon az fontos. És nyomot hagyott maga után ezen a munkahelyen, most már nem is él az illető, nyomot hagyott maga után, hozzászoktatta a munkatársait, hogy a család fontos. A tizedik beosztott, akkor sokkal nehezebb ezt elérni, de azért próbáljunk bátorságot gyűjteni ahhoz, hogy főnökként eleve lehetőség, beosztottként is azért leülni egy beszélgetésre a főnökre, hogy ez a mai társadalomnak a veszte, hogy nem tudja félretenni a munkát, nem tudja előtérbe helyezni a családot. A családon belül még a házasságot.
Mi az az ideális állapot, vagy egyáltalán beszéltünk-e ideális állapotról, és nem tudom, hogy ezt a fogalmat hozzam-e, megvan-e a becsülete ma a házasságnak, vagy a családnak? Az az értéke megvan-e, ami a Bibliában is megfogalmazódik férfi és nő között? Megvan-e az az értéke, vagy mikor érjük el azt az értéket a társadalomban?
Én azt gondolom, hogy a minden egyes házasságnak meg kell küzdenie a család értékéért. Régóta bennem van, és bizony a rádióhallgatók is már hallották tőlem, mi különbözteti meg a házat és az otthont. És az előadó, akire emlékszem, elkezdett beszélni arról, hogy a pad akkor is pad, ha senki nem ül rajta. A szék akkor is szék, ha senki nem ül rajta. De egy ház akkor lesz otthonná, ha megvan benne a szeretet teljes jelenlét. És
nagyon
én
igaz.
Azt gondolom, hogy ezért nem tudunk küzdeni, hogy a lakásunkból, a házunkból otthon legyen, vagyis meglegyen benne a szeretet teljes jelenlét, hogy a Istent atyának hívjuk, mert jelen van, benne élünk, mozgunk és vagyunk, és szeretetteljes jelenlétben élünk, ugyanúgy kéne kinek-kinek a maga körülményei között megküzdenie azért, hogy a lakása, a háza az otthonná változzon.
Csak ez azt feltételezni, hogy a fontossági sorrendben ott legyen az elején, vagy ez legyen a legelső?
Pontosan. Szóval muszáj ezt a prioritást, megőrizni. Ez a tudatban dől el, mi szoktuk mondani. Minden az értelemmel kezdődik. Én azt gondolom, minden ember, aki szereti a házastársát, szereti a gyerekeit, az törekszik a család prioritására.
Ne menjünk el amellett a kérdés mellett, hogy a házasságban vannak hullámok, és
igen,
vannak olyan pillanatok, amikor a házasság a válságát éli meg, és hazudik az, aki azt mondja, hogy nincsenek ilyen pillanatok az életében.
Én nagyon szeretem használni azt a képet, hogy minden krízis szansz is. Ugye szokták mondani a keleti nyelvekben, japán vagy kínaiban, ugye egy pici kis műtyülke jel választja el a szóképekben a krízist és a szanszot. Krízisnél mélyebbre nem lehet kerülni. A krízisből csak kifele lehet jönni. Tehát a krízis az hordozza magában a szanszot. Én az a saját életemben, amit tapasztaltam, hogy krízis került hozzám, és mindegyik újra akarta kezdeni a házasságát, a krízis átmegy kegyelmi időbe, kairoszba. Mindegyik fél tisztán látja, hogy ő hol vétett a házasság ellen, hogyan lett szereplője a krízisnek. Tehát amit a régi magyar ember mondott, hogy kettőn áll a vásár, az a krízisben lévő házasságnál nagyon-nagyon tisztán látszik. És amikor mind a kettő meg tudja vallani, hogy ő hol vétett, akkor az egész újra indul, és nagyon szép íveléssel, és hosszor halálig által.
Csak ez ugye azt feltételezi, hogy erősen kell, hogy éljen az önbevallás, vagy az önfelismerés,
igen,
és hogy krízis helyzetben lefelé hajtsa a fejét, hanem felemelje a fejét az ember.
Minden pszichológus azzal kezdi házasságterapeuta, hogy akarjátok-e újra kezdeni. Ez az alapkérdés.
Alap, igen.
Ez az alapkérdés.
Tudsz olyan példát említeni, amikor igazán krízis helyzetet láttál, és azt hogyan oldották meg a párok?
Nagyon sokat láttam. Rengeteg krízis helyzet. A papasz két szélső állapotában látja a házasságot, az ideális szerelmi állapotban, meg a krízis helyzetben. És én nagyon sok újrakezdést ugye láttam, és szoktam mindig mondani, hogy ez a megint népi bölcsesség, ha egy mazzag elszakad és összecsomózott, akkor két végpont közelebb kerül egymáshoz. Amikor egy krízist közösen kihold egy házas pár, akkor még erősebbek lesznek. Nagyon sok szép újrakezdést láttam, de mindig kell hozzá az őszinte vágy, hogy újra akarjuk kezdeni.
Nagyon fontos dolog, és megint csak nem szabad, hogy ezt elfelejtsük, és meg kell, hogy említsük, a gyermekvállalás kérdését, amely úgymond ennek a kapcsolatnak a gyümölcsét jelenti, és ez viszi tovább, ez viszi előre a családot, vagy ez újítja meg a családot,
igen,
azt gondolom.
Igen.
Ez is egyfajta felelősséget feltételez, hiszen nagyon sokszor hallani, hogy sokan azért vállalnak gyereket, mert a gazdasági helyzetük ezt megkívánja, vagy akkor lesz jobb, de hát ez korán sem elég, azt gondolom, ennél felelősebben kellene gondolkodni.
Szóval az igazi szerelemben ott van mindig ez a vágy, amit szerelmes párok meg is szoktak fogalmazni, úgy szeretnénk önmagunkat viszont látni egy gyermekben. Szóval mikor a kettő egységének a vágya olyan mély, hogy már a gyermek után is vágyodik. Tehát ezek a külső támaszok biztos, hogy segítenek, hogy megszülessenek életek, de azért az igazi gyermekvállalás mélyén két embernek egyé tartozása és az egységüknek a gyümölcsét meglátni. Ez a vágy hajtja, az itt az anyaságot és az apaságot elsődlegesen. Ez a vágy nincs mögött, akkor megette a csuda az egészet.
Előttem van az, amit nagyon sokszor említettél, és most téged idézlek, hogy akkor, amikor házasságkötés előtt álló fiatalokkal beszélgetsz és felkészíted őket a házasságra, nagyon sokszor, te említetted előbb ezt a példát is, nagyon sokszor a nagyszülői példát hozzák föl.
Igen, igen, igen. Én azt mondom, a gyereknek mintát kell adni, és persze, hogy tud segíteni olykor, de ezek egy nagyon, nagyon érzelmi indítatású, mondjuk ragaszkodást kifejező magatartások, de azért ez nem hozza helyre a házasságot tartósan.
A te szerepedet miben látod a házasság kialakításában, a házasulandók útba engedésében?
Tudod, útkor valahol olvastam ezt a mondatot, hogy a boldogság alapja az, hogy ne én álljak a középpontba, hanem a te. Ugye sokszor szoktam idézni ezt a gondolatot, hogy ugye, ha valaki azért köt házasságot, mert boldog akar lenni, ne kösse azt meg, mert úgysem lesz boldog. Boldogság nem az én boldogságom kereséséből áll, hanem a másik, a te boldogságának a kereséséből. És ez a házasságnak, vagyis a boldog házasságnak az alapja.
Az, hogy te nem élsz, most ez érzékeny, de azért mégis egy fontos dolog, az, hogy te nem élsz házasságban, azt valahogy kiteljesíti azt, hogy hozzá vezetsz párokat, hogy házasságban éljenek?
Biztos, hogy belejátszik ez is, hogy egy csomó emberi kapcsolat körül vesz. Szóval most a betegségemmel is úgy megtapasztaltam, hogy az imádság is a szeretet hálójába estem bele. De azért valahol az egész egy olyan összetett elhivatottság a cölibátus. És a cölibátus azért tud boldoggá tenni, mert ez a hivatásom. A házas meg azért lesz boldog, mert az a hivatása. Mindegyik lét küzdelmes. Mindegyik lét küzdelmes lét. És mindnek megvannak a sajátos örömei és küzdelmei. Szóval nem hiszem azt, hogy a cölibátus az egy különleges állapot a házassághoz képest, nem. Mind a kettő teljes önátadást kíván, és az önátadás teszi boldoggá mind a két állapotban élő embert. Tehát az én központosságnak az elvesztése. Ebben hiszek.
És azt gondolom, hogy te magad is feltöltekeztél a szüleid példájából. Hogyan láttad az ő házasságukat?
Hát küzdelemmel jár az élet. Hát nézd, a régi paraszti család, a beadások óta akkor minden nyavaja. Tehát nem volt idő veszekedni, meg veszekedni, csak az angyalszárnyos összekoztás, hosszan idézem. Veszekedni, persze, hogy veszekedtek, ahol nem volt hiba. Ugye nincs tárnyi csörömpölés nélkül, és a népi bölcsesség, de nem volt, nem volt olyan luxus, hogy most elválnak, nem válnak, eszükbe se jutott az ilyen. Annyira össze voltak varva minden oldalra, hogy nem volt más megoldás, csak az egység keresése.
Atya, hogyan látod a házasságot a jövőben? Milyen utat látsz a házasság,
mint intézmény előtt? Én nagyon reménykedő vagyok a házasságot illetően, mert abban mindig tisztában vagyok, és mindig hirdetem is, hogy a házasság nem a múlthoz tartozik, hanem a jövőhöz. Tehát ilyen társadalmi divat, ideológiák lábra kaphatnak, de a házasság az marad. Az a jövő, és mindig lesz férfi és nő, aki elköteleződik egymáshoz, mert ez a szeretetnek a természete. A szeretet az nem olyan, hogy adok neked valamit, és meg visszakérem.
Kedves hallgatóink, Bíró László katolikus tábori püspökkel, volt családügyi referens püspökkel folytattuk a beszélgetést. A Szeretet Öröme, Beszélgessünk a Családról című sorozatban. Két hét múlva tartsanak ismét velünk. Búcsúzom, további kellemes rádiózást kívánok.
A szerkesztőt Fodor Emlét hallották.
Otthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották.
Híreink következnek.